Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. A magyar demokráciának a kommunizmus uralma előtti utolsó apró esélyéről beszélünk ma. Azokról a bátor magyar emberekről, akik szovjet szuronyok árnyékában és a Rákosi irányítása alatt lévő politikai rendőrség figyelmétől kísérve is megpróbálták a lehetetlent. Magyarország sorsát demokratikus irányba fordítani. Szerencsés Károly és Őri Áron történészekkel beszélgetünk. Az 1946. július 24-én bejegyzett és alig egy esztendő után 1947. július 21-én feloszlatott Magyar Szabadságpártról. De mielőtt beszélgetnénk, felidézzük, hogy mit mondott 1946. november 24-én Budapesten a Magyar Szabadságpárt zászlóbontó nagygyűlésén Sulyog Dezső a párt elnöke, és talán mondhatjuk, hogy a magyar nemzeti demokrácia egyik utolsó kommunizmus előtti reménysége.
Ma az adott kül- és belpolitikai helyzetünkben az egyetlen elképzelhető helyes kormányzás az, hogy a kommunista párttal együtt, de nem annak járszalagján, egy polgári demokratikus kormányzat együtt kormányzás formájában vigye az ország ügyeit. Új világnézetet, új elszántságot, új akaratot hozunk. Mi 20 évszázad kommunizmusát szociális tartalommal akarjuk megtölteni. Mi azt hisszük, hogy mi vagyunk az egyetlen, utolsó alkalom. És ebben a tudatban és azzal a mélységes meggyőződéssel, hogy Isten nem hiába teremtett minket, és hivatás vár ránk nemzetünk életének jobbátételében, kérünk benneteket, az Istenért, nyújtsátok ide kezeteket. A Magyar Szabadságpárt működésére természetesen a diplomaták is felfigyeltek. A BBC magyar adásában 1988-ban Pallai Péter adta közre egy brit diplomata feljegyzéseit a Szabadságpártról, és főként annak vezetőjéről, Sulyog Dezsőről.
A kommunista hatalmi törekvéseket a Kisgazdapártból már 1946-ban kizárt Sulyog Dezső Szabadságpártja ellenezte a legkövetkezetesebben. Alexander Knox Helm, a budapesti brit diplomáciai misszió vezetője 1947. június 13-án jelenti a londoni külügyminisztériumnak.
Figyelemre méltó volt az országgyűlés tegnapi ülésén Sulyog Dezső, a Szabadságpárt vezetőjének hosszú és szókimondó beszéde a közelmúlt eseményeiről. A mai lapok alig számolnak be róla, de úgy értesültem, míg Sulyog bírálta a volt miniszterelnököt, ugyanakkor leszögezte, hogy Nagy Ferenc továbbra is képviseli a parasztságot. Sulyog a továbbiakban kijelentette: Magyarország valóságos rendőr állammá alakult át, és népe megfélemlített. Heves kirohanást intézett a kommunisták ellen, beszédét gyakran megszakították, de rendbontásra nem került sor.
Ehhez még a következő kommentárt fűzte a brit diplomata.
Már régóta nyilvánvaló, hogy Sulyog bátor ember, és örvendetes, hogy végre valaki kifejezi mindazt, amit sokan éreznek. A szovjet támogatással rendelkező kommunistáknak most nyilván dönteniük kell, elhallgattassák-e Sulyog Dezsőt, vagy hagyják, hogy hasonló vénában folytassa tevékenységét, és azzal növekvő támogatást biztosítson magának. Ha az előbbi megoldást választják, a lépések valószínűleg nem fognak sokáig késlekedni.
És a lépések valóban nem késlekedtek sokáig, sőt, ekkor már bőven dolgozott az ÁVÓ és a kommunista párt az, hogy a Magyar Szabadságpártot lehetetlenné tegye. Ez a brit diplomácia irat, ez körülbelül egy hónappal a Szabadságpárt feloszlatása előtt keletkezett. Milyen módszerekkel dolgozott a kommunista titkos rendőrség a Szabadságpárt tönkretételén? Szerencsés Károly.
1947 nyarán vagyunk már, ennek a rövid történetnek a vége felé járunk, a Szabadságpárt történetének, amely egyre inkább veszélyt jelentett nem csak a kommunista pártra, hanem arra a koalícióra, amely a hatalmat birtokolta Magyarországon, veszélyesen népszerűvé kezdett válni. Ilyen körülmények között Sulyog Dezső, aki ennek a pártnak az elnöke volt, egy nagy hatású beszédet mondott a parlamentben, amelyben leszögezte, hogy Magyarországon a demokrácia lényegében megszűnt, éppenséggel a politikai rendőrség egy párt általi felhasználása miatt, tehát hogy ez a kommunista párt segédcsapata, és nagyon hatásosan elmondta azt, hogy Magyarországon csend van, de nem a nyugodt, békés, építő munka csendje, hanem a félelem, a terror csendje, és ezt mind Rákosiék felé fordulva mondta el.
Az elmúlt hónapokban foglalkoztunk már Sulyog Dezsővel és a Szabadságpárt pártal. Megmutattuk azt, hogy a Holnap című lap kiadását miként akadályozták meg a szakszervezetek segítségével, és persze az ÁVÓ behatására, és beszéltünk arról is, hogy verték szét a Szabadságpárt nagy gyűléseit. És arról is, hogy kiket szerveztek be Súlyok környezetében. Gábor Róbertnek, aki szociáldemokrata politikus volt, és egyben a politikai rendőrség egyik kerületi vezetője, egy visszaemlékezése, amelyben felsorolja, hogy ki mindenkit szerveztek be Súlyok környezetében, és Drozdi Győzőt is említi Őri Áron.
Minden eddigi kutatói tudásunk szerint ez a történelmi forrás teljesen egymagában áll, alátámasztatlan, egy hamis tulajdonítás, egy egyszerű ráfogás.
Nagyon sokat beszéltünk Súlyok Dezsőről, a párt vezetőjéről, kevesebbet beszéltünk az ő társairól. Érdemes akkor talán néhány szót Drozdiról szólnunk.
Kalandosan gazdag, de fölfelé nem ívelő életpályájú politikus volt. Legalább egy tucatnyi pártformációban fordult ő meg 1918 és 47 között. Ezeknek több mint a felét ő maga igyekezett alapítani, illetve szervezni. Ennek ellenére nem a párthovatartozást tette az ő politikai személyiségét, hanem sokkal inkább valamilyen kurázsis, kiállásos magatartás. Egyszerűen képtelen volt kibékülni azokkal a kiáltó társadalmi szint különbségekkel, amit maga körül látott, a jog és teher egyenlőtlenséggel, amit tapasztalnia kellett, és ennek érdekében ő mindenek előtt részcélként, illetve eszközként piaci és politikai szabadságjogokat hirdetett, illetve ezek garantálását óhajtotta. Másfelől és ehhez kapcsolódóan mind antihitlerista, mind antibolsevista politikus volt.
Drozdiról az őt ismerő Garai Róbert színész beszélt 2009-ben a Magyar Rádióban Völgyi Tóth Zsuzsának.
Egy vagány ember volt. Ebben a vészkorszakban, pont 44-ben feladott egy hirdetést azzal, hogy zsidó kifutó fiút felveszek. Ez egy olyan karakán kiállása volt, ami külön egy csodálatot érdemel. Egy vagány ember volt, aki az élete nem érdekelte. Hát de üldözték is.
Drozdinak a sorsa mi lett 1947. júliusa, a párt feloszlatása után? Nem megy emigrációba Súlyokékkal, hanem itthon marad.
A formátumosabb vezérkar ebben a 47 közepi fél évben mind megpróbálja az emigrációt, megkísérli az emigrációt. Két sorstípust ír le Súlyok Dezső, akinek ez sikerül, és Drozdi Győző, akinek nem. A déli jugoszláv határon próbálkozik ezzel, átkalandozik a zöld határon, majd visszatéved, és a helyi határvadász alakulatok fogságába kerül, a pécsi államvédelem zárkájában végül az ütőereit felvágva éri el, hogy Budapestre kerüljön, ahol aztán háziőrizetre enyhül a szankció, és idővel kényszerű belső emigrációba vonul. Teljes szilenciummal, ő író ember is volt, vegetáló elvonultságban él meg aztán egészen magas életkort.
Mikor hal meg egyébként?
1970-ben.
Súlyok Dezső tartják a Magyar Szabadságpárt legformátumosabb politikusának, de mondhatjuk azt, hogy azért körülötte méltó társak voltak?
Hogyne, ez nem egy egyszemélyes párt. Ez a típusú gondolkodás, amit fölmerült már Drozdi Győző kapcsán, amely kritikusan szemlélte a Horthy korszak viszonyait. Javító szándékkal indult a politikába. Sokan kormánypártban, Gömbös pártjában, de ez a javító szándék előbb-utóbb mindenkit eljuttatott az ellenzékbe. Egy ellenzéki párt bizonyult a leginkább alkalmasnak arra, hogy a legfontosabb kérdésekkel foglalkozzon. Ez a Független Kisgazdapárt volt, hiszen a földkérdés volt a döntő, és ez a párt képviselte az általános választások eszmét is, és sok minden mást. Ebben a pártban találták meg az otthonukat, Súlyok is, Drozdi is, de mondhatnánk Eckhardt Tibort is, Vásári István, Hegymegi Kispárt, mindannyian antifasiszták voltak. Legtöbben részt vettek az antifasiszta ellenállásban, Fejfer Zoltán például. Súlyokot fölkoncolási rendelet várta a sok részéről. Nem lehetett őket megfogni 45 után kommunista részről, hogy bármiféle részt vállaltak volna a német megszállás után. Menekültek, bujkáltak. Ez a csapat hirtelen 45-ben a politikai élet centrumába került. Súlyok kijelölt miniszterelnök volt. De Súlyok és szerintem azok, akik vele tartottak, úgy gondolták, hogy ezt csak akkor lehet elvállalni, ha azokért az eszmékért tenni is lehet valamit. Mik ezek az eszmék? Demokrácia, tiszta demokrácia, ők úgy mondták, parlamentarizmus, nemzeti gondolat, nemzeti függetlenség, szociális elkötelezettség és a keresztény erkölcs. bölcs. És egy ilyen beszédet mondott Súlyok, így aztán meg sem lepődhetünk, hogy nem lett miniszterelnök. Ő maga is, és a vele szimpatizálók is hirtelen pár hét múlva ellenzékbe találták magukat.
A Pápai Múzeum igazgatója Herman István arról beszélt a Vasárnapi Újság egyik 2009-es adásában, hogy milyen dokumentumok maradtak fenn a Magyar Szabadságpárt vezetőjéről, Súlyok Dezsőről.
Valószínűleg a pénzintézeti központban lévő személyzeti anyagából származó dokumentumok voltak. Ilyen például, hogy a II. Világháború alatti antifasiszta magatartását bizonyított dokumentum, több menlevele, Debrecenbe szóló orosz és magyar nyelven kiállított orosz és magyar pöcsétekkel ellátott igazolása, hogy a alakuló nemzetgyűlési üléseken részt vehessen. Érdekes módon ebbe a dokumentum kötekbe volt a Kisgazdapártnak az a határozat, amelynek keretéből a pártból kilépésre, illetve megfenyegették, hogy kizárják. Hát Súlyok Dezső úriember volt és élt a kilépés lehetőségével.
Ez nem egy kizáró nyilatkozat, mert erre nem volt joga a Kisgazdapárt elnökségének. Egyszerűen ellentétes volt a párt alapszabályával. Ehhez nagy választmány kellett volna, de azt nem merték, mert ott Súlyokéknak többségük volt. Ezért választották Tildiék ezt a megoldást, hogy írtak levelet a 20-21 képviselőnek, hogy lépjen ki. És nyilván ehhez szóban hozzátették azt, hogy amennyiben nem, akkor, és most visszatérhetünk a kommunista politikai rendőrségre, akkor bevetik ezt a fegyvert, vagy például elveszítik a parlamenti mandátumukat, ezzel elveszítik a mentelmi jogukat, és ezzel teljesen ki lesznek szolgáltatva a népbíróságoknak. Úgyhogy ez nem úriemberi gesztus, azt hiszem, hanem inkább egy reálpolitikai eszköz ahhoz, hogy még megmaradhassanak a parlamentben, és akár pártot is szervezhessenek.
Egy hajóban találták magukat a majdani szabadságpártiak, ekkor kellett összekapaszkodjanak. Drozdi Győző írja emlékirataiba, hogy ők lényegében a sötét idők legdemokratikusabb fegyverhordozói, és egyben az új világ pionírjai is voltak. Ami ki nem zárják őket, leginkább azzal húzzák ők ki a gyufát, hogy egy nagy koalíciós nemzeti egységkormány képviselőiként mernek kritikusak lenni a kormányvisel dolgaival szemben, a kommunista nyomással szemben intranzigensek, azaz hajlíthatatlanok. És ez volt az igazi vétkük, aminél fogva aztán egy közös csoportban kellett találják magukat, és ott elhatározzák egy önálló országos párt megalakítását.
Beszéljünk ennek a pártnak az elképzeléseiről. Az iparban, a földkérdésben, Magyarország jövőire vonatkozóan, a külpolitikában, sok ez így együtt, de talán van valami gondolati magva mindennek, amiben ez mégis összefoglalható.
Én nemzeti demokráciának nevezem azt a programot, amit ők megvalósítottak. A lényege, hogy ne történjen meg újra, hogy a nemzeti gondolatot, a nemzet érdekeit ki lehessen játszani a demokráciával szemben, és viszont a liberális berendezkedés ne mehessen szembe a nemzet érdekeivel. Ez egy nagyon világos felismerés, hogy puszta liberalizmussal a magyarság végveszélybe kerül. Tehát szükség van védelemre. Ilyen védelem magának a nemzetnek a létét védő politika, és ilyen a keresztény erkölcs. Ez egy nagyon koherens, nagyon kidolgozott, szerintem nagyon modern program. Szinte a nyugat-európai kortársakkal együtt merül föl a pártban, hogy egy nagyobb európai egységre van szükség, amelyben Magyarország is részt vehet, és amelyben megőrizheti a nemzeti létét. És a harmadik, az a semlegesség kérdése. Úgy ítélték meg, hogy ez az egyetlen igazi módja van annak, hogy elhatárolódjunk az eddig oly kellemetlen nagyhatalmi és együtt ideológiai elvárásoktól. És ezt be is terjesztették olyan szituációban, amikor a magyar parlamentben nagy polgári többség volt, és elvetették. Ez is sajnos már a Kisgazdapártnak az egyik nagy hibája volt.
Nagyon hosszú idő telik el addig, amíg valóban pártot tudnak alapítani. 1946. július 24-én kapják meg végül a pártalapításra az engedélyt. Ebben két furcsaság van. Egyrészt hogy-hogy kapnak, másrészt pedig hogy-hogy ilyen későn kapnak, ha egyszer már kapnak.
Magyarország szovjet megszállás alatt van, és bár ez expressis verbis nem volt benne a fegyverszünetbe, de mindannyian úgy ítélték meg, hogy pártalapításhoz a SZEB-nek az engedélye szükségeltetik. Nyilvánvalóan gondolkoztak azon, hogy jó, ha van egy ilyen párt a magyar parlamentben, vagy sem. Végül is úgy döntöttek, hogy nem árt, mert megosztja az erőket, segít földdarabolni a Kisgazdapártot, ezért megadták az engedélyt, de óriási tévedés volt, mert 46 végére a Szabadságpárt bizonyos területeken már a 45-ös Kisgazdapárt helyére lépett. Olyan erőket tudott mozgósítani, és ezt felismerve 46 végétől, 47 elejétől már nem csak a kommunisták, meg a baloldali blokk, hanem sajnos a Kisgazdapárt is nemtelen eszközökkel harcolt a Szabadságpárttal szemben.
Hóka Ernő, egykori szabadságpárti politikus, a Magyar Rádió archív anyagában arról beszél, hogy mi volt a sorsa a Magyar Szabadságpárt lapjának, a Holnapnak.
Az orosz megszállás ideje alatt az első igazán szabad sajtóterméknek számított. 40 ezer példányszámban jelent meg, de csak azért nem több példányban, mert nem futott a többre a kommunisták által szűkösen kimért újságpapír. Összesen 10 szám tudott csak ebből a lapból akkor megjelenni. A 11. számnál már a szerkesztő gárdába folytották a szót. A lap rövid élete példátlan és diadalmas volt, és örök dokumentuma annak, hogy mennyire szomjazza a nép lelke az igazságot. Pedig a szerkesztők hangfogóval írtak az orosz hadsereg jelenlétében és az Andrássy út 60 árnyékában egy példátlan kommunista terror uralma alatt. A szerkesztőknek meg kellett gondolniuk minden szót, mielőtt papírra vetették. Csak részigazságokat tudtak adni az annyira áhított igaz és egész helyett, de a részigazság is olyan volt akkor a kommunista hazugság tengerében, mint a Szahara utasa számára az oázis.
Amikor 46 márciusban kizárják ezt a 20 képviselőt, és az ő többségükből alakul meg a Szabadságpárt, akkor sokáig országgyűlési és nem országos nyilvánosság az, amire ők számíthatnak. A parlamenti munkába elevenséget, engesztelhetetlenséget, kritikai szellemet visznek, és innentől kezdve irigyeltjeivé válnak a Kisgazdapártban bennmaradt társaiknak is, hiszen azok úgy érezhetik, hogy ami az ő szívükön, az van a szabadságpártiak száján, már a társadalom is elkezd drukkolni nekik. Ahogy Rozdi Győző fogalmazott, ezen kizárt reakciósok csak hamar kiválóan verekedő politikai csatárokká, sőt gladiátorokká válnak. Ugyanakkor fontos szólnunk arról, hogy milyen volt ekkoriban a politikai nyilvánosság szerkezete. Lényegében itt egy túlpártosodott médiáról kell beszéljünk, tehát egy limitált sokszínűségről, ahol magánszemélynek nem volt lapalapítási engedély adható. Ennél fogva leginkább párt, szócsövek, vonalas orgánumok burjánoztak, és több olyan politikai párt is volt, amelyek például több egy nyílt és egy hallgatólagos orgánuma is volt. A Magyar Kommunista Párt rendelkezésére állt a napi sajtó terén egy manifest és egy kriptokommunista lap, az előbbi a Szabad Nép, az utóbbi a Szabadság. Ilyen viszonyok között a Szabadságpárt az üzeneteit jobb hián szinte csak fülbesugással vagy plakátragasztással próbálhatta eljutatni. Volt egy rövid kegyelmi állapot, nagy nehezen, 47 tavaszára, amikor is a Holnapot sikerült tető alá hozniuk, de itt pedig azzal kell szembesüljenek, hogy szakszervezeti módszerekkel, lényegében egzisztenciális nyomásgyakorlással nyomdászaikat lehetetlenítik el, presszionálják őket, hogy ne szedjék ki a lapot. Parlamenti jegyzőkönyvből idézve Drozdi Győzőtől, nincs olyan lap ma ebben az országban, amely a mi szavainknak helyt adna. A kommunista párti padsorokból az a közbeszólás követte mindezt, hogy megírjuk maguk helyett.
Ez az egyéves küzdelem, ami a magyar parlamentben zajlott, ez egy hihetetlen felemelő. A demokráciáért és a szabadságért folyó küzdelem volt, rettenetesen nehéz körülmények között. Tűntek el az emberek. Nem akárkik, a Kisgazdapárt főtitkára. És nem tudott semmit tenni a magyar miniszterelnök, aki történetesen a legjobb barátja volt Kovács Bélának. De tűntek el névtelenül az emberek, tehát ilyen körülmények között ez a küzdelem hihetetlen bátorságról és hihetetlen kvalifikáltságról tett tanúbizonyságot. Azt, hogy a kommunisták ezt ilyen veszélyesnek érezték már, ez a politika vívta ki. Miért csinálták? Ezek fantaszták voltak, vagy őrültek voltak? Nem gondolnám, hanem volt bennük egy hit, hiszen a programjuk egyik alapja is a hit volt, hogy Magyarország megmenekülhet a szovjet birodalom külső gyűrűjéből, hiszen ez az az időszak, amikor a párizsi béketárgyalások, a párizsi béke aláírása zajlik, amikor szembefordul egymással a Nyugat és a Szovjetunió. Márciusban a Truman elv meghirdetés, és akkor indítja be március 15-én a lapot a Szabadságpárt. Ez már a tragédiát hordozza.
Eljutunk ugye addig 1947 nyarára, hogy a Magyar Szabadságpárt akár a választási győzelemre is esélyes. A BBC már idézett műsorában az 1947-es választási törvénnyel az úgynevezett Lex Súlyokkal is foglalkoztak. A rádióban egy olyan brit diplomata feljegyzéseiből idéznek, aki egy nagy nevű londoni magyar követségi alkalmazottal beszélgetett a magyar belpolitikai helyzetről.
Elmondta, hogy az új választási törvény értelmében minden újonnan alakult politikai pártnak
választókerületenként 3000 írott ajánlást kell megszereznie, mielőtt jelöltet indíthat a választáson. Az új pártok, a Szabadságpárt, valamint a Balogh Páter és a Pfeiffer Zoltán által szervezett pártok. A három másik párt, a Kisgazdák, a Szociáldemokraták és a Kommunisták már az előző választásokon megkapták az indulási engedélyt a szövetséges katonai hatóságoktól, és épp ezért nincs szükségük ajánlásokra, hogy újabb jelölteket indíthassanak. Nekem is feltűnt, hogy a választásokat augusztus 31-ére írták ki. Más szóval a választási kampány az aratás idejére esik, amikor a konzervatív felfogású parasztság nagyon keményen dolgozik és különösen érzékeny bármilyen gazdasági nyomásra. Valóban nehéz lenne 3000 írott ajánlást összegyűjteni ellenzéki jelölt számára ott, ahol a kormánypárti propaganda jelezné, hogy az ajánlást aláírók majd nem kapnak kellő időt adóhátralékuk törlesztésére. A Szabadságpárt fölismerte a helyzetet, és Nagyúr véleménye szerint bölcsen úgy döntött, hogy kivonul a parlamentből, és figyelmét föld alatti munkára összpontosítja. Magát Súlyog Dezsőt egy másik képviselővel együtt már sikerült is kiszorítani a küzdelemből annak a törvénynek az értelmében, amely automatikusan kizárja a választáson indítható jelöltek közül azokat, akik a háború előtt Hortista párt képviselői voltak. Sajnos Súlyog Dezső volt az egyetlen, aki kellő bátorsággal és vezetői képességgel rendelkezett. Magyarország igazi reménye továbbra is Súlyog Dezső, a Szabadságpárt és mindenek felett a Római Katolikus Egyház.
A kizáró rendelkezés a célzottan és személy szerint Súlyog Dezső és Drozdi Győző ellenében történt, az ő kizárásukat célozta, hogy elvették a megválaszthatósági lehetőségüket, ezzel lényegében lefejezték a Szabadságpártot.
Miből lehetett tudni azt, hogy egyébként a választások megnyerésére is esélyes volt a Magyar Szabadságpárt? Voltak akkor is közvéleménykutatások, vagy egyszerűen a tömeghangulatból lehetett ezt tudni?
46 telén voltak ipartestületi választások. Ezeken a Szabadságpárt egymaga több szavazatot kapott, mint a koalíció együttvéve. 47 hihetetlen ellenzéki hangulatban kezdődött és folyt, hiszen rosszabb békeszerződést kaptunk, mint a trianoni. Rettenetes nehéz körülmények között élt a nép, és ez nyilván a kormányt is felelősítette, leginkább a Kisgazdákat és a baloldalt. És elhangzott ugye a katolikus egyház, mint Szent József esztergomi érsek teljes egészében támogatta Súlyog. Többször találkoztak, tárgyaltak is. És nagyon erős református vonala volt a Szabadságpártnak. Debrecenből még Vásári Tamás, Vásári József és mások, azzal, hogy a sajtóját is meg tudta teremteni, valóban komoly esély lett volna. A közvéleménykutatásokra igen volt, kellőképpen fals volt. Azt mutatta, hogy az egész ellenzék összességében körülbelül olyan 10-11% körül lehet. Soha akkora ellenzék nem került be Magyar Parlamentbe, mint 47 augusztusában, csak nem 40%-kal. És ha ott lett volna a Szabadságpárt, akkor ez akár több is lehetett
volna. És ha nem lett volna kék cédula, és legyenek. Most újra a Herman István pápai múzeumigazgatót halljuk Súlyog menekülésének dokumentumairól.
Egy pápai és Veszprém megyei 56-os történettel foglalkozó úr, bizonyos Mészáros Gyula bácsi fedezte fel azt az anyagot, amely Súlyog Dezső menekülésének a dokumentumait tartalmazza. Úgy tűnik, hogy Súlyog Dezsőt figyelmeztették arra, hogy vagy elmegy, vagy amennyiben nem megy, akkor ennek komolyabb következményei lehetnek. Ő azt választotta, hogy elhagyja az országot, és itt a katolikus egyház plébániáról plébániára való menekítéssel vitték ki az országból, és a határon is úgy lopták át.
Súlyogék távoznak, de a vásári testvérek is itthon maradnak belső emigrációban, nehéz körülmények közepette Drozdi is. Van, aki súlyos börtönbüntetést kapott, még egy csoportja a pártnak megpróbált a legalitás útján járni, és ez a Pfeiffer Zoltán vezette függetlenségi párt megalapításához vezetett. Ez a párt indult a választásokon nagyon nehéz körülmények között, és ez vitte tovább a nemzeti demokrácia gondolatát. Nem véletlen, hogy a választások után ezt a pártot brutál betiltották, Rajk László belügyminiszter feloszlatta, és az összes mandátumát megsemmisítették.
Tehát itt azt rögzítsük még egyszer, hogy egy 420-421 fős nemzetgyűlés egészen kisdett csoportja, tehát 15, de ugye idővel is csak 20, maximum 25 fő, tehát 5%-nál kisebb csoport volt, amelyik ilyen teljesítményre képes lehetett, és azért lehet érdemes mindenképpen az ő feladványukat, történelmi feladványukat fejtegessük, hiszen sokáig, mint ahogy Drozdi Győző is írta, bizonyos felületes egyetemi krónikákban a szerzők tolla alatt ők olyanok voltak, mint kertész kapája alatt a vakond, tehát mondjuk meglehetősen mostanában bánt velük a történetírás, és egyetlen alulértékelt volt ez a párt, úgyhogy a relevanciájuk mindenképpen további kutatásokra érdemes.
Kedves hallgatóink, az Ember emlékezet mai adásában a Magyar Szabadságpártról beszélgettünk Szerencsés Károly és Őri Áron történészekkel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth Szilárdot hallották.